Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Ma délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai Napra kész műsorban fenntartható fejlesztésről fogunk beszélni. A témakörrel kapcsolatos vírusfertőzés múltjáról, az érintett ágazatokról, a gyakori kormányfőcsere hatásáról, a főosztály tevékenységére, a stratégia kidolgozásának csúszását előidéző okokról, a regionális találkozók tapasztalatairól, a minisztériumokban dolgozó felelősök hozzáállásának serkentéséről, a stratégia kommunikációjának terveiről, az európai anyagi forrás felhasználásának hatékonyabbá tételéről, az Agenda 2030 célkitűzéseiről, egy újabb román-magyar konfliktus kirobbanásának esélyeiről, az Európai Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe való román felvétel kapcsán. Nos, ezekről a témákról beszélünk tehát a mai Naprakész műsorban egy pénteken rögzített interjúban Borbé László államtanácsossal, a kormány főtitkárságának alárendeltségébe tartozó fenntartható fejlesztési főosztály vezetőjével, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Mikor fertőzte meg önt az úgynevezett fenntartható fejlesztési vírus?
Elég rég. Az az igazság, hogy 2010 és 2011 között lehetőségem volt egy ENSZ bizottságot vezetni egy évig. Ez a fenntartható fejlődési bizottság volt az ENSZ szintjén, és akkor jöttem rá egyrészt, hogy ez azért egy fantasztikusan komoly dolog, és nem csak elmélet, hanem lám-lám a gyakorlatban, hogyha megértik, főleg a politikusok, és hát például néhány ENSZ döntést figyelembe vennének, akkor bizony-bizony az emberiség se itt állna, ahol áll, és Románia se, hiszen itt élünk. És akkor egy év alatt például ezt két évig tárgyalnak öt nagyon fontos technikai jellegű, de végül érvényes a 193 államra, hogyha megszavazzák, öt olyan nyilatkozatot fogadtunk volna el akkor, ami egyrészt a hulladékgazdálkodásra, a bányászat, a kémiai vegyi anyagok, ugye milyen veszélyesek, a fenntartható közlekedés, és a fenntartható termelés és eladás, tehát fogyasztásra. Ez öt olyan fontos nyilatkozat volt, amely az egyik 30 oldalas, a másik 10 oldalas, két évig tárgyalták technikai szinten azok, akik értenek hozzá. És ez, én azóta is mondom, egyrészt, hogy Románia is komolyabban kéne vegye az ENSZ dimenziót, és maga az emberiség is komolyabban kéne vegye az ENSZ dimenziót. Tudjuk jól, látjuk most főleg ugye Donald Trump például az ENSZ-ről is, hát úgy nyilatkozik időnként, ugye a pénzügyi, úgy tudom, a pénzügyi hozzájárulás, messze az Amerikai Egyesült Államok adják a legtöbb pénzt az ENSZ-nek, hogy hát érdemes-e vagy nem egy ilyen, ha nem is sóhivatal, de hát egy olyan intézmény, amely nem tesz sokat. Hát ha figyelembe vennék az államok ezeket, egy része kötelező is, másrészt pedig ez a fenntartható fejlődés, amelyről fogunk beszélni, az Agenda 2030, az tényleg az nem azt mondja, hogy kötelezően mindent át kell vegyen minden állam, de azt igen, hogy ezt alkalmaznia kell, meg kell nézni, hogy mi, ami a legmegfelelőbb számára, hiszen itt a például a 14-es ugye fenntartható fejlődési cél ebből a 17-ből, az az óceánok, ugye az nem érvényes Romániára, de itt van tengerünk, van vízellátás, tehát egy csomó minden, ami érvényes, és mindegyiket meg kell nézni. Tehát visszatérve arra, igen, 7 vagy 8 éve kaptam meg ezt a vírust, és azóta is bennem van. Sőt, én remélem, hogy minél több embert meg fogok fertőzni ezzel a pozitív vírussal, és erre van esély, tudnilik, és ezzel be is zárnám ezt a körmondatot, ugye, az utóbbi fél évben több mint 10 olyan regionális és más jellegű találkozót szerveztünk, ahol több mint 100 ember állt, a 80-100 ember vett részt, mind olyanok, akik az illető területüken döntéshozók, tehát a különböző helyi intézmények, prefektusok, önkormányzatok, és én úgy látom, hogy megfertőztem őket ezzel a vírussal, ha addig is elmenőleg, hogy elkezdjenek gondolkozni azon, hogy milyen életet élek én. Hogy akarok én többet élni egészségesebben, ha? És akkor vegyék a listát. Naponta mennyit mozgok? Hogy viszonyulok a családomban? Mennyit, mit tudom én, a stressz, idegesítem magam? Hogyan tudnám itt átrendezni az életemet? Ez a lényege végül az egész fenntartható fejlődésnek. Hogyan tudom én, mint egyén, úgy átrendezni az életemet? Azon túl persze, főleg, hogyha döntéshozatali pozícióban van az illető, gondolkozzon azon, hogy hogyan szervezi meg annak az intézmények a tevékenységét, hogy ezeknek az alapelveknek megfeleljen.
Ezeknek a részleteire egy picit később visszatérünk. Most engedje meg, hogy menjünk egy évet vissza a tapasztalatai sorában. Ugyebár 2017 elején kezdte ennek a főosztálynak a megszervezését, még Grind Jánu miniszterelnök idejében, azóta ez a harmadik kormányfő, akivel együtt kell dolgozni, mert hogy a főosztály az a kormányfő titkárságának az alárendeltségében működik. Mennyiben gátolta a szervezést ez a politikai váltás, illetve hát most azt hiszem, hogy első ízben dolgozik hölgyel, mennyiben könnyebb Viorica Dencsillóval, vagy nehezebb együttműködni?
Hát egyrészt nem tudom, hogy mennyire jó ez a megfogalmazás, de most nem találok mást, egész békén hagynak. Tehát békén hagynak azt jelenti, hogy hagyják, hogy csináljam a dolgomat, tehát szervezzem a főosztálynak a tevékenységét. Én leteszek nyilvánvaló mindig, főleg mikor ugye háromszor új miniszterelnöknek kellett elmagyarázzam, hogy azért ez tényleg egy nagyon fontos tevékenység, és akkor leteszek egy tevékenységi jelentést, és meg kell mondani, hogy most, mikor összeállítottam a Viorica Dencsillónak, akkor engem is meglepett, hogy azért mennyi mindent csináltunk egy év alatt. Tehát nem igaz, hogy nem, persze nem jött senki külön ebben, hogy elmondja, hogy akkor ezt kéne csinálni, vagy azt, hanem ezt mi leültünk annak a tapasztalatnak alapján, amit mondtam, 2010-től mégiscsak ugye felhalmoztam, és tudom, hogy mi fánterem a fenntartható fejlődés, de a lényeg az, hogy higgyünk ebben a koncepcióban, higgyünk abban, hogyha most, és ezt nagyon komolyan mondom, ha most 2030-ig, mert van 4-5 olyan alapdokumentum, ugye a párizsi, a klímaváltozás, tehát most megvan az úgymond idézett törvényes alapja annak, hogy felébredjen az emberiség, és másképp képzelje el a jövőbeli életét, hogy a következő generációk jobban éljenek. Megvan ez az esély. Ha lesz idejük odafigyelni a politikusoknak főleg, hogy ne azon próbáljanak gondolkodni, hogy még többet adni például a felfegyverkezésre. Én ezt nem is értem, hogy őszinte legyek. Tehát ez, hogy mind többet adunk fegyverekre, ez azt jelenti egy, ha használod a fegyvereket, Isten őriz, ugye? Mert nem, ha használod, akkor azt jelenti, hogy ősz embereket. Ha nem használod, akkor ott vannak valahol, és csak ijesztegeted a másikat, ki a másik. Hát nem mindannyian, ugye ez a föld, ez egy, nem két, nem három földünk van. És akkor miért nem lehetne leülni, és azt mondani, hogy fiú, úgy, ahogy azért a 90-es évek elején, mikor történt a változás és a hidegháború, úgymond akkor azt hittük, hogy vége van ennek, akkor leültek és kezdték leépíteni a különböző rakéta és nem tudom milyen programokat. Na most látjuk, hogy megint elkezdődött a felfegyverkezés, ami jó felé nem vezethet. Tehát azért mondom, hogy visszatérve a három miniszterelnökkel nem volt semmilyen problémám, hagyták, hogy végezzem a dolgomat, hagyták, hogy szervezzem meg ezt a főosztályt, és most mikor megnéztem, hogy azért, és erről fogunk beszélni, hogy felépítettem a struktúrát, most két hónapon belül, legkésőbb két hónapon belül remélem lesz egy kormányhatározat, hogy egy új fenntartható fejlődési stratégiája lesz Romániának, na de a fontos az, hogy mi következik azután, hogy hogyan tudjuk alkalmazni ezeket az alapelveket.
Még az ősszel egyszer azt nyilatkozta, hogy ezzel a fogalommal Románia, ha jól emlékszem, 2008-ban kezdett foglalkozni, valamit kapiskált ezen a területen, de hát teljes mértékben újra kell gondolni és átdolgozni a hosszú távú fenntartható fejlesztési stratégiát. Akkor márciust említette határidőként, most két hónap csúszást említett. Miért történt ez a csúszás, és mennyivel van bebetonozva a korábbi kapiskálásokhoz képest Románia fenntartható fejlesztési stratégiája 2018-ban?
Vannak objektív okok, ami miatt tényleg csúszunk két hónapot, körülbelül két hónapot. Meg kell mondanom, hogy 2008-ban az a stratégia, amelyet megfogalmazott akkor Románia, ez egy jó stratégia volt. Tehát akkor még nem volt ez az agenda 2030, nem voltak ennyire világosan megfogalmazva az a 17 nagy célkitűzés és 169 kisebb, amely most már lehet tudni pontosan, hogy akkor ebből a menüből mit vesz át Románia, de egy jó stratégia volt, a probléma az alkalmazással volt. Tehát létrehoztam, mikor átvettem a minisztériumot, a környezetvédelmi minisztériumot, kérdeztem, miért nincs egy ilyen miniszterközi bizottságot kellett volna megalapítani, benne volt pontosan 2008-as stratégia. Nem alapította meg senki két évig. Akkor megalapítottuk ezt a bizottságot, kezdtük működtetni, elmentem 2012-ben, 2014-ben, 15-ben, mikor kezdtem érdeklődni, hogy na akkor mit csinál ez a bizottság, még nem volt működési szabályzata. 2016. januárjában fogadták el a miniszterközi bizottságnak a működési szabályzatát. Csak hogy néhány elemet mondjak ebből, amit hogy működik vagy nem működik a román adminisztráció. Egy, kettő. Kellett volna évente, két évente, benne van a 2008-as stratégiában jelentést tenni a parlamentnek, nem történt ilyen jelentés, megfogalmazni, hogy melyek azok a mutatók, amelyek alapján tudok egy röntgen felvételt készíteni, mi történt 2008-tól 2018-ig, hogy tudjam, hogy hogyan megyek tovább. Erre nem volt olyan nagy meglepetés, mert már összeszedtem az adatokat, és sajnos bebizonyosodott, hogy igazam van. A minisztériumoktól kértünk egy anyagot, 5-10 oldalas anyagot, mérjék fel, hogy mit tettek a 10 évben, és hogy hogyan akarnak tovább menni. Hát, hogy finoman fogalmazzak, nagyon össze-vissza anyagokat kaptam. Miért? Mert nem volt egy elképzelés, mert nem foglalkoztak vele, és akkor mindenki, ahogy gondolta valamit, mert muszáj volt ugye jelenteni valamit. Tehát ezt nem tudtuk mi úgy felhasználni ebben a stratégiában, amit most átgondolunk, hogy legyen egy világos kép, mi történt. Akkor elkezdtük a Statisztikai Intézettel, összegyűjtöttük azokat, akik azért értenek hozzá, és épp ezért volt a nem beszélve, hogy később kaptuk meg a válaszokat a minisztériumoktól, mert épp a decemberi hónap, a januári hónap, tudjuk ilyenkor, hogy milyen hangulat van időnként szép hazánkban, tehát hogy azért ugye készülnek az ünnepekre, ugye most is jön a két húsvét, és ilyenkor az persze kell ünnepelni, szó sincs róla, és ezek jó dolgok, de azért dolgozni is kéne többet, tehát summa-summarum most megvan az elképzelés, dolgozunk már, egy fejezet megvan a négyből, a másik három az 80%-ban megvan fogalmazva. Most lejártak ezek a regionális találkozók, mind a 8 régióban voltunk. Még két találkozót kell megtartsunk, négyet végül, négyet ezt áprilisban, mert azért jó tárgyalni, jó dialógust folytatni azokkal, akik végül alkalmazni fogják, és láttam, hogy nagyon érdekli őket, tehát még lesz négy találkozónk, a civil szféra, a biznisz, ugye, az a része a privát szféra, amely a gazdasággal kapcsolatban van, és ugyanakkor a kutatóintézetekkel is kell egy külön találkozót, hiszen ott van nagyon sok, nagyon jó anyag, de össze kell szedni, és ami nagyon fontos, most 16-án, április 16-án Jasban fogunk találkozni az egyetemek képviselével. Miért mondom azt, hogy a vírussal megfertőztem elég sok embert, remélem? Már most van egy majdnem ezres listánk, azokkal, akik érdeklődnek, akik különböző pozícióban vannak, és akiket erre a listára nyilvánvaló nem csak csináltunk egy listát, hanem közlünk velük minden olyan anyagot, amely érdekelhet és érdekli őket, és utána majd meglátjuk, hogy hogyan alakítjuk ki azt az intézményes hátteret, mert ez a leglényegesebb, az intézményes hátteret, amely azt jelenteni, és ez az elképzelésünk, hogy minden minisztériumban, minden ügynökségnél, még helyi szinten is legyen legalább egy valaki, aki mi is tudjunk róla, aki a fenntartható fejlődéssel foglalkozik, ért hozzá, komoly ugye háttere van, nem csak szegény egyedül ott forgolódik, és nincs meg a támogatása, és akkor tudjuk azt mondani, hogy a mutatókat meg kell nézzük, hogy hány mutatót fog követni Románia, de azt napirendi szinten, mert csak nyissak egy zárójelet, most például volt egy nyári egy kiértékelés, csinálják ezt világ, tehát ENSZ szinten, és a 157 államból nagyon-nagyon, elég jó helyen állunk, 35. helyen, ami nem olyan rossz. Na de mikor egy kicsit megnéztük, hogy miből áll ez, sok helyen nem napirenden vannak az adatok, más helyen, ugye más mutatóknál nem tudtunk olyan mutatókat szállítani, hogy az hiteles legyen, tehát itt még nagyon sok minden van, amit hogyha nem teszünk rendbe, hogyha nem biztosítjuk az intézményes hátteret, akkor nem fogjuk tudni követni. Ez körülbelül még egy év lesz, körülbelül egy év alatt remélem, hogy ezt ki tudjuk alakítani, megvan nekünk a tervünk jövő év végéig, tehát 2019 végéig már tudjuk, hogy mit kéne csinálni.
Említette azt, hogy milyen a munkastílus különböző minisztériumokban, de hát a jövőre vonatkozóan is önnek legalább három tárcával kell együttműködnie, és megvalósítania azt a stratégiát, ami éppen jelen pillanatban kidolgozás alatt áll. Milyen reményekkel indul neki ennek a folyamatnak, tudván azt, hogy milyen a mentalitás, és hogyan próbálja majd felrázni ezeket a minisztériumokat, hogy pozitívan álljanak hozzá, ne csak szöveggel, hanem meg is valósítsák a stratégiába foglaltakat.
Az elején, ugye beszélgettünk, nincs különösebb problémám ezekkel a minisztériumok, és általában egyikkel se, hál' Istennek ismernek, tudják, hogy mégiscsak a Gorbé László felhívja őket, akkor ez egy olyan dolog, amit azért jó lenne odafigyelni. Nagyon fontos, hogy megvan nekem a kormányhatározat alapján, amit elfogadott a tavaly a kormány, megvan a törvényes jogom, hogy monitorizáljuk, hogy ellenőrizzük, tehát én mint a miniszterelnök úgymond kinyújtott keze, mikor azt mondom a miniszternek, hogy jó, akkor le kéne ülni, meg kéne ezt beszélni, akkor tudja, hogy én másnap tudok csinálni egy jelentést, úgymond nem kell jelentés, és nem szerettem ezeket a jelentéseket, de tudják, hogy azért komolyan kell venni akkor, amikor megkeresik őket egy olyan kérdéssel, amely végül segíti őket is, és ezt mondom sokszor a kollégáimnak, hogy ez mindenkinek jó lenne, még apropó a politikusok, mert ők meg kell értsék, és nagyon fontos, hogy a politikusok megértsék ezt az eszmét, hogy hogyan kéne a döntéseket például a parlamentben is hozni ennek szellemébe. Ez még úgymond a kampányban, vagy a társadalom felé is pozitívan csapódik le, hogyha az ember elmagyarázza világosan, közérthetően, hogy egy egészségesebb környezetet kéne kialakítani, hogy úgy kéne tervezni, hogy ne fél évre vagy két napra, hanem legyen annak alapján, döntsenek, hogy a háttérben legyenek olyan tanulmányok, amelyek elősegítik a döntéshozatalt. Ezért nagyon fontos volt az a 3-2,5 év, amíg a parlamentben egy albizottságot alapítottunk, most Korodi Attila az elnöke, és most, hál' Istennek, erről is azt hiszem beszéltünk a múltkor, van két ilyen kézikönyv a parlamenti képviselőknek, egy az interparlamentáris, a másik egy ENSZ bizottság, már lefordították, van egy döntés a kérésünk alapján az állandó bürgoknak, hogy ezt minden bizottság meg kell nézze, és meg kell beszélje, hogy melyek azok a 17 és 169 stratégiai célkitűzésből, amellyel az illető bizottság kéne foglalkozzon, és akkor időnként lesznek találkozóink a bizottságokkal, és ezt próbáljuk egy olyan rendszerbe foglalni, hogy a parlamentben is nézzék meg, hogy azok a döntések, azok megfelelnek-e ezeknek az alapelveknek. Nem beszélve arról, hogy egy olyan egy hónapon belül remélem, megalakul az a bizottság, amelyet én informálisan megalakítottam. De most megalakul formálisan is egy ilyen konzultatív bizottság a parlament mellett, amelyben ott vannak az akadémiai szféra, egyetemi szféra, civil társadalom, a gazdasági szereplők, a privát szféra, tehát nagyon fontos, hogy ezeket egy olyan konzultatív tanács képvisel, mely partner tud lenni például a parlamentnek is.
Melyik az a három minisztérium, fő minisztérium, amelyel feltétlenül együtt kell működni a jövőre vonatkozóan?
Hát két olyan minisztérium van most, amely a törvény szerint is kell foglalkozzon ezzel. Az egyik nyilván a környezetvédelmi, amely mellett működik ez a miniszterközi tanács. A másik a fejlesztési minisztérium, a regionális fejlesztési minisztérium, amely egy kormányhatározat alapján ő kéne koordinálja, de most nyilvánvaló ezt a koordinációs szerepet úgymond átvettük mi, de ez nem azt jelenti, hogy nem ez a két minisztérium, a másik maga a főtitkárság, tehát ahol én vagyok, mert az végül nekem van egy főosztályom, de például most pályáztunk meg, van egy 11,5 millió lejes pályázatunk, amelyet benyújtottunk. Vannak nagyon fontos olyan pályázatok, amelynek alapján tovább tudunk menni, és ez arról szól ez a pályázat, hogy egy rendszert alakítsunk ki. Egy hónapja körülbelül megjelent egy új mesterség, mert nem volt ilyen mesterség a mesterségeknek a listáján, hogy fenntartható fejlődési szakértő. Tehát ez most már jóváhagyta a munkaügyi minisztérium, és ezt már nagyon sokan jelentkeztek, hiszen az egyik témakör a pályázatunkban az, hogy továbbképzéseket szervezünk azoknak, akik utána a különböző minisztériumok, intézmények szintjén ők kéne legyenek azok a kicsi vírus mindenhol a minisztériumban, aki aztán majd terjeszkedik, és a fenntartható fejlődés alapelveit a mindennapi életben próbálja alkalmazni, mert ez a legnehezebb, mint mondtam.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Borbély László államtanácsos úr, többször tett említést a beszélgetés első részében azokról a regionális találkozókról, amelyeket lebonyolítottak eddig. Na most mekkora különbség volt tapasztalható, ha egyáltalán lehet ilyesmiről beszélni? Például a fenntartható fejlesztésnek az elfogadása tekintetében Jasban, Csíkszeredában vagy Kolozsváron?
Ez nagyon érdekes volt. Ezek a találkozók nekem nagyon sokat jelentettek. Miért? Egy teszt is volt. Tudjuk, ez ilyen 2,5 órás találkozó, ahol először én, utána voltak kollégák, különböző a Smart City, ugye van egy ilyen mozgalom, mindig meghívtunk valakit a civil szférából, a nem kormányzati szervezetektől, az egyetemi szférából, tehát mindig másokat, és a mezőgazdasággal kapcsolatban volt, tehát 2,5 óra, amikor előadások hangzottak el. És leteszteltem őket, és mindannyian pozitívan ezt levizsgáztak, nem mondtam el előre nyilvánvaló, tudnélik, ha nem érdekes az, amit előadnak, 10 perc múlva kezded nézni a telefonodat, kimész, bejössz, kihasználod az alkalmat, hogy mert 5-6 megye volt, találkozol a kollégákkal, kimész egyet, ugye még, mit tudom én, ne cigarettázzon senki, de kimész egyet cigarettázni. Meg kell mondanom, hogy itt az összes a nyolc találkozón azt vettem észre, hogy odafigyelnek. Érdekli őket. Nem mentek ki a teremből. Részt akartak venni a dialógusba. A végén volt egy ilyen, mindenhol csinálunk, már van vagy 10 ilyen fényképünk. Mondtam, hogy nekem a kedvenc, az egyik kedvenc magasvásárhelyi tevékenységem egy évben, úgy tudom, kétszer van, ez a critical mass. Biciklizünk egyet, és utána felemeljük a biciklit, ugye a polgármester hivatal előtt, hogy több biciklisáv legyen. És mondom, na, akkor most csináljunk egy ilyen csoport képet, ahogy szokták csinálni, ilyen family fotó, hogy háromig számolok, és akkor így felemeljük a kezünket, és akkor úgymond mi vagyunk a fenntartható fejlődés. Tehát próbáltam egy olyan folyamatot elindítani, amely elindít egy másféle gondolkodásmódot a társadalomban. És ezt nem lehet másképp csinálni, mint hogy minél közelebb menjen az emberekhez. És ezért lesz nagyon fontos ezután is a kommunikációs, ezt már ugyancsak benne van a tervben, hogy a közmédia, a különböző rádiók, tévék felé lesz egy ajánlatunk, hogy én azt mondtam, nagyon sokszor elmondom, hogy kéne egy nap breaking news nélkül, tehát ilyen hírek nélkül, vagy pozitív, legyen egy nap, hogy na akkor pozitív breaking news legyen mindenhol. Nem tudom, hogy megvalósul-e, de ebben a szellemben azt akarom, hogy van nagyon sok, tehát mindig mentünk, szerveztek más programokat is, ilyen szociális tevékenységek, 10 ember, 15 ember, nagyon ügyesen fenntartott egy ilyen kis kávézót, ahol csak bio volt minden, nagyon jó ötletek voltak, egy olyan családias hangulat volt, különböző foglalkoztattak 10-15 embert, nagyon jó pofa, ilyen ruházati cikkeket, mindenféléket, ilyen újrahasznosítható anyagból, tehát nagyon sok jó kezdeményezés van Romániában, amiről nem tudnak, amit nagyon ritkán, persze vannak, nem igaz, hallok én is olyan kezdeményezéseket, nem igaz, hogy nem foglalkozik senki ezekkel, de ezt tudatosabban lehetne csinálni, ezt olyan külön műsorok, ahol azt tudja mindenki, hogy na most ez a fenntartható fejlődés vírus pasztilla, mit tudom én, le lehet nevezni bárminek, és akkor megnézi, hogy na, mivel foglalkoznak itt emberek Romániában, amit ugye én is másképp tudnám elgondolni, hogy mit csinálok a következőkben. Egyszerű dolgok, de mind a román, mind a magyar sajtó felé szerintem meg tudjuk valósítani azt, hogy legyen egy ilyen együttműködés, együtt gondolkodás.
És hát továbbképzés is ezek szerint, előadássorozatok lezajlottak, viszont annak érdekében, hogy a tapasztalatokat akár életbe is lehessen ültetni helyi szinten, pénz kell. Na most ki finanszírozza, milyen alapokra lehet számítani a fenntartható fejlődésnek a konkrét gyakorlati megvalósítása tekintetében helyi szinten például?
Igen, hát itt mindig ugye voltak prefektusok, megyei tanácselnökök, polgármesterek is, és rögtön megkérdezték, jó, akkor nekünk jobb lesz, akkor nekünk több pénzünk lesz, akkor az infrastruktúrára most több pénzt fogunk kapni. Nem, a lényeg szerintem nem az is Romániában, és nem feltétlenül az, mert több pénzt annyi van, amennyi minden évben van egy bizonyos költségvetés, ugye? Hogyan költöm el azt a pénzt, nem? Hogyan költöm el? Egy példát említek, amit mindenki tud. Ugye most láttam, hogy egy negyedét az el nem használt pénzekből 2007 és 2013 között Románia nem hívta le. Tehát egy negyedét az összpénzből, amit nem hívtak le, ugye van mégis 28 állam, tehát hol egy 28-adát nem kellett volna lehívni, egy negyedét mi nem tudtuk elkölteni. Szervezés kérdése, meg kell nézni, hogy az illető beruházás nem csak infrastruktúra, hanem két példát említenék, hogy hogyan lehet megszervezni, és hogyan kéne átgondolni. Az egyik Romániában van, Măgurellen, Bukarest mellett, a legnagyobb, aztán második van még egy Németországban, de ez a második legnagyobb beruházás, ez a lézer ugye sugárral működő 280 millió eurós beruházás. Tehát itt a világ összes legnagyobb szakembere ide fog jönni, tudnélik olyan lehetőségek lesznek ezzel a, én is voltam ott, láttam, fantasztikus dolgokat csinálnak, és ott magur élé Bukarest mellett. Na most, mikor jött Holland, a francia elnök, akkor leaszfaltoztak 8 kilométer utat, mint a régi szép időkben, azóta se csináltak semmit. Tehát magur élé, ahol egy ilyen Silicon Valley lehetne, és akkor van egy elképzelés, nem igaz, hogy nincs, tehát emberek foglalkoztak vele, műépítészek, van egy elképzelés. Hát már rég ott ki kellett volna alakítani azt, hogy legyen egy szálloda, ahova el lehet menni, és nem feltétlenül Bukarestből menjél ki. Egy szálloda, de kéne 10 szálloda oda. Ez Bukarestől 18 kilométerre van. Tehát meg kell szervezni itt. Fantasztikus lehetőségek vannak. Ezelőtt 2 héttel volt itt Jeffrey Sachs, aki a világ egyik legismertebb közgazdásza. A tavaly meghívtam, amikor New Yorkban voltam, júliusban beszélgettünk egy fél órát, mondtam, hogy kéne jönni, mikor volt utoljára, valamikor 92-ben. Mondom, jöjjön Romániában, nagyon fontos lenne, hogy egy szenzációs ember. És azt mondta, hogy hát januárig el vagyok foglalva. Na mondom, akkor jöjjön februárban, vagy márciusban. Lejött 2 napra, a Bábes Bolyain ugye megkapta a Dr. Honoris Causa címet, de fantasztikus volt hallgatni ezt az embert, aki nem csak közgazdaságtanban, volt egy találkozó a földrajz, ugye én ott tanítok, van egy kis csoportom, egy magyar csoportom, és a földrajz fakultásnál volt egy találkozó. Mindent tud, ami a földrajz, geológia, tehát ott csak néztem a tanárokat, hogy ez honnan, nem egy nap alatt készült fel erre, hanem ott volt a fejében. Tehát Jeffrey Sachs azt mondta, innováció, technológia. Ha itt nem figyelünk oda, hogy mi történik a világon, nagyon lemaradunk. Innováció, technológia. Na most meg kell nézni, mennyit adunk kutatásra a költségvetés bővománya. A második, amiről akartam beszélni, egy ilyen Dunai Research Institute, tehát egy ilyen tudományos intézet jönne létre, ez csak 40 millió euró, de a biodiverzitással kapcsolatos adatokat 25 országból itt lenne a központ. Ezt remélem ebben az évben leteszi Románia, tehát mit akarok mondani ezzel? Hogy Románia meg kell nézze, Románia egy nagyon gazdag ország, 5 ökoszisztémája van, ugye mindenünk van, ásványi kincsek vannak, egy gazdag ország, csak meg kéne nézzük, hogy mit csinálunk ezzel az országgal, hogyan tudjuk a fenntartható fejlődés elvei alapján a következő legalább 12 évet, mert 12 év ugye 2030-ig, amíg ez az agenda, amelyet elfogadott 2015-ben New Yorkban az ENSZ, és jövőben lesz egy első elemzése, hogy mit tettünk. Románia ebben az évben júliusban jelentést tesz, hogy annak alapján is, amit mi most csinálunk, és főleg annak alapján, hogy mit tettünk ebben a 3 évben, és ne felejtsük el, hogy Románia jövő év első felében az Európai Unió elnökségét látja el. Az Európai Unió most olyan helyzetben van, hogy itt alkalmazták a legtöbb ilyen ugye különböző fenntartható fejlődési célkitűzést, tehát Európa nem áll rosszul, főleg ha látjuk Afrikát, Ázsiát. De Európa is most még gondolkodik, hogy mit csináljon ezzel az agendával. Tudnélik, megvan a bürokrácia Brüsszelben, ők nagyon nehezen lépnek ki abból, amit eddig ugye benne volt az egész struktúrában, és most a nagy esélyünk nekünk, és ezért remélem, hogy a fenntartható fejlődés az egyik prioritás lesz az elnökség alatt, és már jövő év április 14-15-ére betettünk egy nagy találkozót, egy ilyen partnerség, tehát Európai Unió, Nyugat-Balkán, keleti partnerség, ázsiai, közép-ázsiai államok, hiszen Románia ki kell használja azt, hogy az Európai Unió jövő évbe kell letegye a jelentését az ENSZ-nél jövő év nyarán. Tehát ezt ki kell használni, minket már regionális központként tart számon, például az Interparlamentáris Unió, most májusban meg vagyok hívva, mint Interparlamentáris Unió szakértője, tehát a főtitkár kért meg, hogy menjek el, hogy mondjam el, hogy Romániában mégis mit csinálunk. Hát ezt ki kell használjuk pozitívan. Románia itt egy ilyen regionális nagyhatalom lehet, hogyha megvan a háttér, ha megvan az elképzelés, és hogyha úgymond rákattannak az intézmények.
Ezeket az elképzeléseket, illetve hát Románia fenntartható fejlesztési stratégiájának az elképzeléseit, irányvonalait a múlt héten Párizsban a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztési Szervezet évi közgyűlésén ismertette Borbé László. Van itt viszont egy pici bébi. Ugyebár a Római Katolikus Teológiai Liceum kapcsán felvetődött, amikor a nézeteltérések voltak, hogy Magyarország megvétózza a Románia felvételét az OECD-be. Ez keserű szájízt okozhat? Újabb román-magyar konfliktus lehet ebből, és meggátolhatja azt, hogy akár Románia fenntartható fejlesztés irányvonalán tovább lépjen?
Románia már évek óta szeretné, hogyha felvennék az egyszerűbe, a Magyarország tagország. Igen, én beszéltem a főtitkárral, az OECD főtitkárával. Nagy sikerem volt a fenntartható fejlődési nyakkendőmmel, mert van egy ilyen színes nyakkendőm, és azzal kezdte délután az ülésszakot, hogy né, Románia, milyen ügyes ilyen nyakkendőt, hát miért nem adnak a hölgyeknek is egy sálat? És mondtam, bocsánat, ügyrend. Van sálunk is, és a hölgyeknek is adtunk sálat, mert van egy ilyen sál. Na de persze ez csak, hogy mondjam, ez csak ilyen színfolt, de ami a lényeg. Tehát elmondta, hogy igen, Romániának esélye van, hogy tagja legyen, nem csak Románia, hanem több állammal össze van kapcsolva Horvátország, Brazília, Argentina, tehát ezt csomagban fogadják el, és akkor itt mindig Európa, ugye az európai országok, Amerika, tehát nagyon fontos a politikai háttérbeszélgetés. Igen, tehát ez sajnos, ez benne van a pakliban, ahogy szokták mondani, azért annyit elmondanék, hogyha már a politikum talajára értünk, hogy azért ugye volt egy beszélgetés Orbán Viktor és a román kormányzó párt elnöke között, pont a tegnap mondta el ezt Szijjártó Péter, ezt olyan szempontból betartotta a kormányzó párt, hogy átment a parlamenten az a törvény. Az alkotmánybíróság kaszálta el 5-4 arányba. Itt én úgy láttam, hogy sajnos, és amit mi vásárhelyek nagyon érzünk. Nagyon érzünk, pont azért, mert tudjuk, 90 március, most volt ugye, megint erre emlékeztünk, és ilyenkor én úgy láttam, hogy egyes román kollégánkban kigyul a kicsi lámpa, és abszolút zsigerileg, tehát nem, már nem az a lényeg, hogy most mit mond a törvény, mint kitalálnak egy olyan magyarázatot, hogy ezt becsomagolják, de egy zsigeri módon, hogy akkor most ne. Tehát a magyarok felé ne. Úgy érzik, hogy valamit elvesznek tőlük. Na most kérdem én, itt túl minden ilyen törvényi és alkotmánybírósági csőrcsavarás mellett. Hát nem logikus, és pont ezt bizonyítja ez a törvény. Lám, most beszélnek arról, hogy Máramarosban, Nagybányán eszébe jutott megint a polgármesternek, hogy jobb lenne ott az iskolákat vegyesíteni. Hát akkor nem csak törvénnyel tudsz ez ellen, ami a kisebbségnek a joga, hogyha most van egy többségi tanács, hogyha nem tudod átvinni a tanácson azt a természetes jogodat, hogy legyen egy iskolád anyanyelvén is, ami benne van a törvényben, hát akkor nem a törvényen keresztül kell ezt valahogy orvosolni? Hát ez nagyon egyszerű. Miért nem értik meg a kedves alkotmánybírák, vagy azok a politikusok, akik itt most hőbörögnek? Tehát itt igen, persze fel kell használni minden politikai eszközt arra, hogy nem csak a katolikus iskoláról van szó. Hát ez hosszú távon befolyásolja a magyarságnak a sorsát, hiszen én remélem, hogy még lesznek, tudjuk, itt Dicsőben, Segesváron, máshol éveken át próbáljuk megmagyarázni, hogy jobb, ha ott együtt összegyűjtjük az osztályokat, van egy iskola, az nem mások ellen van, hanem egy természetes jog. Úgyhogy én remélem, hogy a fenntartható fejlődés elveit, hogyha majd jobban megismerik a politikusok, akkor ezt a részét is, hiszen benne van ez a 16-osban, ahol jogállam, ahol különböző jogokról beszél, beleértve a nemzeti közösségek jogrendszerét is.
Csak azt tudom kívánni, hogy nagy betűkkel, bárcsak igaza lenne, és a jövőben ezek a kérdések leülepedjenek. Tisztelt Bolbé László, további sikeres munkát kívánok, és köszönöm önnek a beszélgetést.
Hát egyezünk meg abban, hogy úgy, ahogy, és köszönöm, hogy megint meghívott ebbe a műsorba. Mikor találkozunk majd egy bizonyos időletelte után, akkor tudok jönni olyan pozitív üzenetekkel, amely a fenntartható fejlődésről szól, és arról, hogy most már kezdi a román társadalom elkapni ezt a vírust. Lehet, hogy ez nem a legjobb példa, mert most ugye látjuk, hogy mi van ezzel az influenzával, de ezt a vírust nyugodtan el lehet kapni, és én ajánlom mindenkinek, hogy figyeljen oda, hogy egy kicsit megváltoztatja az életünket, hogyha mi is másképp kezdünk el gondolkodni a saját életünkről.